Egerre velem szemben mai vendégem Nick Morris, akit sok szeretettel köszöntök, szerbusz!
Jó napot kívánok!
Nyugodtan tegeződjünk a hallgatóknál is, ez teljesen természetes dolog. Bár azt hiszem, hogy ahonnan te jöttél annak idején, jó néhány esztendővel ezelőtt Angliából, ott ez egy érdekes játék, ez a tegezem vagy nem tegezem. Bár általában ott, amikor azt mondom, jó, akkor az lehet te is, meg lehet ön is, szóval minden lehet, nem?
Így van.
Hogy kerültél Magyarországra?
90-ben jöttem Magyarországra. Már dolgoztam egy nagy angol multicégnél, cukoriparban, és persze, mivel 90-ben volt a rendszerváltás nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Közép-Európában, akkor ide kerültem, mert már volt egy új piac nekünk, és lehetett befektetni ebbe a szegmensbe.
És maradtál itt Magyarországon, vagy azért vissza-vissza randulsz Angliában?
Érdekes történet. Az elmúlt 23 év alatt többször is elindultam Magyarországról, azzal a hittel, hogy már véglegesen elhagytam az országot, de valahogy, mint a nagy gravitáció lenne Magyarországnak, mindig is visszakerültem az országba.
Igen, ez borzasztó érdekes, nekem mindig nagy gravitáció, hogy elmenjek egy kicsit Londonba. Úgyhogy ezek a gravitációk azért működnek. Egyébként azt hiszem, hogy Európa legszebb városai közé tartozik London. Te Londonban éltél, londoni vagy?
10 éve voltam Londonban, de eredetileg Sheffield városból.
Aha. Hát akkor neked közel van a Beatles, közel van a Rolling Stones, és közel vannak azok, hát mondjuk az Liverpool, meg Manchester,
igen. Igen.
De hát azért Anglia, mint olyan ebben a zene. A zene érdekel téged valaha, vagy csak mindig a cukorra foglalkoztál?
Nem, a zene nagyon, főleg a klasszikus zene, az opera, pláne, igen.
Tehát a könnyű zene, pop zene azért nem annyira.
Ez megy, de azért nem vagyok járatosan.
Amire mindenképpen beszélnünk kell, ez Nelson Mandela, hiszen egyrészt találkoztál vele egy alkalommal, és több évet töltöttél Afrikába, és úgy nagyjából tudod és látod a hatását az életének. És hogy nagyjából látod azt is, hogy mi minden lehet a halálát követően Afrikában, amely én úgy érzem legalábbis, hogy ő egy picit megpróbálta összefogni valamilyen formában Afrikát, azt az 52 vagy 53
54
államot. Most már 54 államot, igen. Igen,
igen. Igen, először is szerintem mondom kell, hogy én nem vagyok valami nagy afrikai szakember, és nem inkább a cukoriparban jártam. Azért nagy szerencsém volt majdnem 5 évet tölteni Afrikában. Ez túlzás mondani, hogy találkoztam a Mandelával. Voltam, szerencsém volt a világkupa döntőn 2010-ben, ott voltam a stadionban, amikor utoljára jött publikus Mandela. És észrevettem akkor, hogy 90 vagy 95 ezer ember hogy reagált arra, amikor a Mandela...
A látványra.
Hát igen, az hihetetlen volt. És nem csak beszélünk afrikai emberekről, fehér emberek, mindenki. Olyan hatása volt 95 ezer emberre, hogy még mindig fantasztikus élmény csak rá gondolni.
Hogyan éli meg ezt egy afrikai adott esetben Mandela halálát? Szóval mi járhat vajon az ő fejükbe? Te sokat voltál kint, és úgy nagyjából a vele nem is sokszor, vagy csak egyszer, hogy mondtad, volt alkalmat találkozni, de az emberek, akik együtt éltek vele a tanításaival, és sok minden egyébben, azok hogyan élik meg ezt, hogy nincs többet Mandela?
Szerintem ez... Amit én tanultam róla, igazán, hogy dolgoztam Dél-Afrikában 2,5 évet, amit hallottam az emberektől. Pláne 93-ban, amikor már csak egy éve volt a választás előtt, akkor már járkáltak az emberek, a helybeli afrikaiak az utcában, szemelni a házokat, azzal a hittel, hogy majd jövőre, amikor lemegy a választás, akkor szabadon fognak átvenni ezeket a házokat a fehér emberektől. És olyan erős félelem volt abban az országban, ami teljesen értető volt. Ha valaki jogtalanul elzárna engem 27 évet egy börtönbe, és ha kijövök, akkor én tudom, hogy fogok én reagálni. Én fogom keresni a bűnösöket. Én fogom fölakasztani őket. És az a félelem, ami volt az országban 91-től 94-ig. És az volt a nagy csoda, hogy nem is így történt. Volt egy nagyon kritikus pillanat 93-ban, amikor Chris Honey, aki mondhatom a második legfontosabb ANC, African National Congress Party képviselője, megölték. És attól a pillanattól kezdve olyan veszélybe volt az ország, hogy lehetett volna belőle egy klasszikus...
Most Maliról beszélünk.
Nem, még mindig Dél-Afrika.
Abszolút Dél-Afrikáról, tehát országtól függetlenül.
És Mandela hogy reagált arra, amikor az ő number two megölték? És az hihetetlen, egy beszédet mondott a rádióban aznap, és csak békét akart az országnak. És nem akart keresni a bűnöseket, azt mondja, hogy fiúk, lépnünk kell ezen.
Tehát tovább kell lépnünk a dolgon. Bizony, ez a tovább lépés, az sok mindenben és sok mindenkor borzasztó jó lenne, mert általában mindig úgy el vagyunk itt Európában is azzal, hogy mi volt, és legkevésbé érdekel bennünket, hogy mi lesz, és talán egy picikét az, amiben benne vagyunk. Pedig igazából az lenne a szerencsés, hogyha azzal foglalkozna mindenki, hogy mi, majd mi lesz. Nem azzal, hogy mi volt, hogy mink volt, vagy mit lehetett volna másképpen csinálni, és ezen rágódni, és gittegyletként az egész dolgot. Ez egy európai szokás, a világ szokás, vagy egyszer az embereknek a rossz beidegződése. Szóval nem tudom igazából eldönteni, mert nem tudok országokat megnevezni, hogy egyik nem így gondolkodik, a másik pedig úgy gondolkodik, hanem az az érzésem, hogy általános rossz gondolkodási mód, hogy mindig a múltat akarjuk rendbehozni, amit már nem tudunk, mert túl vagyunk rajta.
Így van. És szerintem az volt a nagy csoda Mandélában, hogy annak ellenére, hogy 27 éve volt egy börtönben, amikor kijött, nem azzal akart foglalkozni, hanem azzal, hogy mi lesz ezzel az országgal. Hogy lehet, effektíven ez két ország volt addig, ez egy fehér ország, meg egy fekete ország, és az ő cél, az ő vision az volt, hogy egy ország legyen belőle, és azzal foglalkozott. Ő nem akart lenni a fekete embereknek az elnöke, hanem ő akart Dél-Afrikának az elnöke lenne, hogy egy egységes ország legyen. Ez tényleg, ez abszolút csoda volt.
Igen, hát én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy tanulság azok számára, akik bármilyen pozícióban vezetik a világot, bármely ország, bármely vezetéről beszélve, hogy előre kell nézni, és nem a múltat firtatni, azon már túl vagyunk, azon már nem lehet segíteni. Úgyhogy ez olyan, hogyha átmegyek egy kereszteződésen, és nem adok meg én egy elsőbséget valakinek, akkor már nem lehet azon vitatkozni, hogy ezt én miért nem, túl vagyok rajta. Le kell vonni a konzekvenciákat, hogy legközelebb jobban kell figyelni, de már előre kell menni. Érdekes módon a teniszezőknél ez egy nagyon fontos, hogy ne az elvesztett gémmel foglalkozzál, hanem a következőnek a megnyerésére koncentráljál.
Igen.
És azt hiszem, hogy ezt az apró sportból idézett mondás, ez sok mindenre lehetne alkalmazni. Hogy érzed, szétesik Afrika, vagy pedig megerősíti a hitüket Mandela halála?
Szerintem az a nagy kérdés most, hogy mi marad Dél-Afrikának elsősorban, most már nincs az Mandela, mi fog most történni? Szerintem én alapvetően optimista vagyok, de akkor is veszély van. Még mindig van az a veszély, hogy Dél-Afrikából lesz egy Zimbabwe helyzet, és vannak a jelek arra most. Ez egyik alapvető probléma, hogy effektíven Dél-Afrika 94 óta az egy part állam. Szóval egy bizonyos szempontból semmi nem változott. 94-ig egy part állam volt, ez a nemzeti part volt, azóta ez az ANC, az African National Congress. Most már lassan 20 éve van, effektíven korlátlan hatalommal rendelkezik az a párt, és bármennyire jó szándékú egy párt, szerintem ez a korlátlan hatalom az veszélyes. És szerintem az lesz a legjobb Dél-Afrikának, ha valamikor szétreesik az ANC, és két frakció vagy három lesz belőle, és akkor igazán egy igazi demokrácia.
Igen, akkor beszélünk demokráciáról, amikor nem egy, hanem több, és hát akkor a választási lehetőségek is adott esetben jobbak, és több lehetőséget kínálnak. Meglátjuk, mi lesz, és gondolom a világ aggódva figyeli, hogy mi is lesz Dél-Afrikában, mert hát azért nem mindegy a világnak sem.
Egyáltalán nem.
Mert azért ott sok minden van, amely nem véletlen mondják, hogy Afrika lehet akár Európának, sőt a világ nagy részének is egy éléskamrája, kettő. A mezőgazdasága, az ipara, az arany, gyémánt készlete, és minden, ami ide tartozik, ez nagyon-nagyon mennyiségben található meg Afrikában, Dél-Afrikában. Térjünk a cukorra, 30 évet dolgoztál cukoriparban, Angliában, Magyarországon, aztán Afrikában, és ami engem rettenetesen megdöbbentett az, hogy Mali volt egy nagy projekt, Afrika legnagyobb cukorfejlesztési projektje, a sivatag szélén 25 ezer embernek adott volna munkalehetőséget, és a projekt megbukott. Hogy tud egy projekt így módon megbukni, amikor mindenki tudja, hogy ez a 25 ezer ember, 25 ezer éhes ember tudtál volna, vagy tudott volna ez a projekt eltartani?
Igen, ez tényleg egy szomorú történet. Sőt, az, hogy 25 ezer ember dolgozott volna ezen a projekten, az csak egy rész az egésznek. Igazán egy egész régió függött volna ettől az egész projektől, ami Afrikának a mindenkori legnagyobb befektetés lett volna a cukoriparban. És miért nem jött össze? Azért ez nem egy egyszerű történet.
Hát, mint Afrikában semmi nem egyszerű.
De így van. Afrika az olyan hely, hogy az ember szereti, és utálja egyszerre, még párhuzamosan. Egyébként volt egy kormány Máliban, ami elég gyenge volt. És több pártból állt a kormány. Ha jól tudom, 12 pártból állt a kormány. És azt jelenti, hogy nagyon nehéz volt bármikor hozni döntést, mert nem egy pártról van szó, hanem 12, és szinkronban hozni egy döntést, az szinte lehetetlen volt. Közben azt kell mondani, hogy a nemzetközi fejlesztési bankok, aki nagy szerepe volt ebben az országban, meg ebben a projektben, valami ideálista elképzelésük volt, ami gazdaságilag nem egészen reális. Neki az volt a vízió, hogy kis paraszt, kis föld, kis család, és azt kellett szponzorálni, azt kellett finanszírozni. Ami igazán az nem kellett annak az országnak. Kellett nagy termelő, kellett nagy termés, hogy lehessen gazdaságosan termelni.
Hát a cukornádat azt nem lehet házilag termelni, van, tehát a cukorgyártáshoz gyakorlatilag nagy cukornádak kellene, nagy földek kellenek, tehát gyakorlatilag másképpen működik.
Azért mondom, hogy a fejlesztési bankok inkább egy más modellre képzelték, hogy az országnak ez a fejlesztés.
Bocsáss meg, hogy szabadba válok, egy banknak nem mindegy, hogy mire adja a pénzt. Nem. Mert a pénzt az ő vissza akarja szerezni, kicsiben is, nagyban is, még nagyobban is, tehát gyakorlatilag pénzre megy a játék alapjában véve, és nem tudom, hogy eznek milyen köze van a nagyságrendekhez adott esetben.
Igen, nem a kereskedelmi bankokról beszélek, hanem a fejlesztési bankok. Értem. Ami igazán egyféle kormány segítség a bankon keresztül. Szóval akkor már a politika is van benne, és nem csak a kereskedelmi tevékenység. Ezek az a bankok, a fejlesztési bankok, mert igaz, kereskedelmi finanszírozás az túl drága, és elérhetetlen igazán Afrikának. Mm-hmm. Szóval kell ez a 50 éves féle lejártó hitel, majdnem 0% kamattal. Mm-hmm. Szóval ez kvázi adomány.
Szinte adomány, igen.
De azért feltételekkel jön, és azt jelenti, hogy az ország maga nem teljesen szabadon tud dönteni magának, mire fordítja azt a pénzt, mert ez a bank és a mögötte lévő kormányok igazán nagy szerepe van ebben ez a stratégiai féle döntésben. Uh-huh. Mások, azt kell mondani, hogy mint egy afrikai probléma, a privát szektor, félnek az emberek a privát szektortól Afrikában pláne. Mert viszonylag kicsi a privát szektor Afrikában, és mivel ez profit-centrikus, akkor ez furcsa, és félnek, és gyanús is, mind a kormányoknak, mind az embereknek, hogy ki az, aki jön befektetni a profit célból. És igazán az kell az országnak, pláne Málinak, hogy legyen egy erős privát szektor, mint Dél-Afrikában már van, mert anélkül igazán csak a publikus finanszírozás, az sajnos ott erősen létezik a korrupció. És az nagyon nehezen lehet fejleszteni így.
Mondhatjuk azt is, hogy ez az egész projekt, ez agyban bukott el?
Hát a végén.
Mondjuk nagyon leegyszerűsítve a dolgot természetesen.
Nagyon leegyszerűsítve. Volt egy coup d'état végén, amikor volt problémák az északi résznek az országnak. Libiából jött vissza az Al-Qaida, a Tuareg hadsereg. Mivel a Gaddafi most már nincsen, visszajöttek Máliba nagy rész, harcoltak a Máli kormánnal, a hadsereggel, és ettől lett egy coup d'état a végén. Szóval akkor már tök veszélyes volt az ország, kellett kimenekülni, és akkor sajnos ott kellett hagyni a projektet. Szóval az nyilvánvalóan egy coup d'état az egyféle force majeure, attól kezdve nincs mit mondani a Máliról, nem lehet ottra hagyni az embereket, mindenki elmenekült. De az, hogy nem sikerült a projekt, az nem szigorúan csak amiatt. Az ottani nehézségek már voltak egyébként.
Szóval ezt már leszögeztük, és nagyon sok vendégemmel leszögeztem, hogy Afrikában bármit is megcsinálni, az véghez vinném az időnként egy örökké valóságnak, és egy meglehetősen nehéz, áttekinthetetlen menetelésnek tűnhet. Hogyan élted meg, hogy a legnagyobb jó szándékkal és nagyon sok emberrel ezt a dolgot meg akartad valósítani, és aztán ez nem sikerült?
Ez síralmas volt.
Egyszerűen síralmas volt. Meddig, meddig jutottál el? Elkezdtétek már építeni a gyárat, vagy csak igen. A helye volt meg? Szóval hogy hagytátok ott Malit? Már hát eljöttetek Maliból.
Akkor a hely az meg volt. Egész nagy terület, mert 25 ezer hektáról van szó, ami egy igazi nagy...
A sivatag szélén.
Igen, a Niger folyó partján, kb. 270 kilométer keletre Bamako-tól, az a fővárostól. Szóval de mondjuk 3-400 kilométer a Szahara a sivatagtól. Szóval elég fekete Afrika volt ez, elég messze a világtól. Ültetvény már volt, az első, második fázis meg volt, a gyár építkezés már indult, bár épp az elején volt az a rész. Szóval ez kb. 30 millió dollár befektetés hagytuk az asztalon a végén.
Tehát 30 millió dollárt, ami egy harmada, vagy még kisebb része.
Nem, a projektnek az 5% ez egy 650 millió dollár projekt volt.
Igen, hát ez egy nagyon, nagyon szép összeg, ez a 30 millió dollár.
Pláne Afrikában, ez nagyon ez, nehéz mesélni, hogy itt jelent 650 millió.
És ezt a pénzt ezt valaha ki lehet onnan venni? Ki lehet szedni? Lehet egyszer majd tán folytatni?
Nem, vagy? Nem. Annak
ez vége. Vége.
Ez vége. Ez vége. Ez le van írva, el van felejtve, és tovább lépve.
Kinek fáj a 30 millió dollár?
Kinek? Hát igazán az afrikai cég, ahol dolgoztam.
Azt fektette be ezt a
pénzt? Igen.
Ez az ő buktájuk?
Tehát igen. Ez benne van. Szerintem ez túléli azt a, inkább az a probléma, nem a 30 millió dollár, hanem
a 25 ezer ember.
Lehetőség igen. Megmaradt.
Igen. Igen, ez egy borzasztó dolog, és itt megint elgondolkodtad, hogy akarunk segíteni, de mennyire jó, mennyire akarják, hogy segítsünk. Tehát ez egy borzasztó kettős élet tulajdonképpen, hogy én akarom és tudom, hogy mi kellene, meg hogy kellene, ők pedig nem tudom, hogy akarják-e és tudják-e, hogy ezt így kellene.
Igen. És szerintem az Afrikának a tragédia az, hogy ez a közveleményen ellentétesen, az nem egy szegény kontinens. Egyáltalán nem egy szegény kontinens. Van ott forrás. Csak az a probléma Afrikával, az a forrás, ami van, az a lehetőség, ami van, szét van szórva. Rossz helyre megy. Hallottam akár tegnap este is egy érdekes statisztikát, hogy amennyiben a pénz bemegy Afrikába, mint segítség, ha $1 bemegy, akkor kb. $10 jön ki az országból, a kontinensből. Szóval sokkal többet viszünk ki Afrikából.
Minden, amit viszünk be. Igen. Igen, hát és ott, hogy ez így játszik, ebben a korrupciónak óriási szerepe van, abszett. Mert hát gyakorlatilag aki kapja az $1, az adja 10-et, hogyha már itt tartunk, igen. És akkor ez itt abszolút mértében nyomon követhető. Véget ért ez a Mali kaland, jelen pillanatban mivel foglalkozol?
Mali után oda kerültem Kelet-Afrikába, lettem a felelős Kelet-Afrikának, 5 országnak voltam az igazgató a cukoriparban. Hasonló szándék volt, mint Máliban, nagy projekteket építeni, bővíteni az otthoni termelést, és az tartott most június végéig, amikor már kvázi feladtam. Igazán nézni a korrupciót, rájöttem a végén, hogy én most már túl fáradt vagyok ehhez. Kell friss forrás erre, mert ez nem egy könnyű munka foglalkozni napról napra.
Próbáljuk ezt a korrupciót lejátszani. Tehát te beszéltél azok az emberekkel, akiket hát korrupcióra kellett kényszeríteni, vagy ők kényszerítettek téged. Én azt mondom neked, hogy én szeretnék egy cukorgyárat építeni bárhol, mondjuk Kelet-Afrikában, és akkor nekem erre banki források, vagy egyébként maradjunk ennél az előbbi számnál, van 30 millió forintom. Te Kelet-Afrikában egy potentált ember vagy, aki korrupt is vagy. Hogyan viszonyulsz arra, hogy én beszeretnék vinni egy cukorgyárat építeni a te országodban 30 millió forintot, én már is beszeretnék, 30 millió dollárt szeretnék ebbe befektetni. Mi erre egy korrupt helyi hatalmasságnak adott esetben a válasza?
Az az érdekes, hogy Én soha nem is találkoztam face-to-face a korrupcióval.
Nem mondod.
Komolyan. Mert az soha nem fordult fel a kihozam kérni pénzt, hogy lehessen valamit csinálni.
Tehát nem az volt, hogy rendben van, minden oké, én kérek, mit tudom, 2 millió dollárt, és akkor már is lehet építeni. Szóval ilyen...
Soha nem volt. Mert én tudom,
akkor hogy zajlik a korrupció?
Mert tudják. Tudják az ottani emberek a kormány. Mert találkoztam miniszterekkel, meg mindenkivel. Tudják előre, hogy hiába kérnék...
Tőled a pénzt nem kapsz.
Nem is fog kapni. Igen. Szóval ez nem így működik a korrupció.
Akkor hogy működik a korrupció?
Egy konkrét példa, hogy az ország ugye termel cukrot, például, de más anyagokat is, de közben importál, mert nem termel eleget. Nyilvánvaló az lenne a stratégia az országnak, hogy bővíteni az a házi termelést, hogy ne kéne importálni, használni a devizát, meg stb. Egész szegény ország vagy régiónak. De sajnos így megy a dolog, hogy jön az import, és úgy, hogy vámmentesen. Pedig vám törvény van, egész nagy vámot kéne fizetni, de nem fizetnek a vámot. Ahelyett, hogy mondjuk 200 dollár per tonna vámot fizetnek a kormánynak, nem, annak a, mondjuk a 20%-at adnak a partnak, vagy a miniszter zsebében, és a vám az el van felejtve.
El van felejtve dolog.
És annak mi a következményei? Egy, hogy a piac tönkre megy, mert olcsó import van, szóval nem lehet bővíteni, ami van, az szépen elromlik. Kettő, a kormány nem kapja azt a finanszírozást, ami járna az importvám után, és csak egy sokkal kisebb rész oda kerül privát zsebében, és kimed az országból, bőröndek, készpénzek mennek Dubajban naponta az országból.
Ez fantasztikus.
Így működik a korrupció.
Tehát ez egy láthatatlan, de nagyon alaposan és nyomon követető korrupció, amiről beszélünk. És gondolom az is abszolút teljesen természetes, hogy adott esetben cégeket versenyeztetnek meg, és amelyik cég valakinek valamilyen formában szimpatikus, akkor az egy magasabb összegér ugyan, de ő kapja meg a lehetőséget, és akkor megint megvan az a bizonyos sáv, amit adott esetben zsebbe lehet tenni.
Igen.
Hát ilyen egyszerű az egész dolog.
Igen. És ez csak egy példa, hogy működik az import, úgy működik az export oldalon. Szóval ez, mondom újra, hogy én személyesen nem látom, nem volt szó se velem szemben, hogy korrupció, hogy fizesek arra, hogy...
Te nem volt, hogy jött XY, és azt mondta, hogy parancsoljon.
Viszont, amikor az ember kéri azt, hogy ez meg legyen szüntetve, ez a vámjáték, akkor csend van, néma csend van. Mert ez kell, ez a part finanszírozás, és akkor mindenki tudja, hogy így történik, mindenki tudja, hogy tönkreteszi az országot, mindenki tudja, hogy tönkreteszi az iparágot, de nem hajlandó lépni, mert a pénzzel rendelkezik a hatalom.
Igen, hát akkor gyakorlatilag ez egy, hogy is mondja, helyben járom a köröket, szóval itt nem jutok egy picikét sem előbbre, és ebbe fáradtál el tulajdonképpen.
Igen.
És akkor most mi van? Szóval elfáradtál, itt vagy most Magyarországon, ugye, mint ez mint centrum monsz téged.
Gravitáció
visszahúzott megint ide, és akkor most mi van? Most mint töröd a fejed? Van még olyan, ami cukorhoz kapcsolódik, és nem fáradtál bele?
Nem, szerintem már elég volt.
Azon kell, hogy veszel 1 kiló kristálycukrot.
Nekem a 31 év a cukoripárban szerintem az már elég.
Az igen.
Most már egy kis váltás van, és most kezdtem tanítani. És akkor lehet, hogy valami konzultációféle munkát is lesz, szóval per pillanat, mint idegen nyelvtanár szereplek.
Tehát csak gyakorlatilag angol nyelvet tanítasz magyarul. Igen, hát az adott, az égvilágon semmi probléma nincsen.
Sokkal stresszmentesebb, mint
lényegesen stresszmentesebb. Csak Magyarországon tanítasz, hány nyelven beszélsz egyébként? A magyaron, angol kívül?
Kvázi ennyi, egy kicsit francia, de
kicsit ennyi. Igen, hát Afrika miatt egy pici francia kellett.
Én nem vagyok egy nyelvész.
Nem vagy egy nyelvész, nem vagy egy nyelvész, de magyarul remekül megtaláltál és tanítod az angolt. A magyarok mennyire akarnak angolt tanulni, vagy mennyire akarnak nyelveket tanulni? Mert ugye mondjuk, hogy az átkosban nem volt igazából az orosz volt a kötelező, azt meg senki nem akarta megtanulni. Most már egyébként nagy gáz, mert...
Ugye?
Most már, hogyha megtanult, egész más lenne a helyzet. De mennyire fogékonyak a magyarok, és mennyire akarnak nyelvet
tanulni? Én látom óriási nagy változás. Mondom, hogy először jöttem ide 90-ben, és oda kerültem, hogy Bihar megyében, mert ott volt egy cukorgyár, és akkor igazán alig beszéltek angolul. Senki se. Akkor a tolmácsom se beszélt angolul normálisan, amikor oda kerültem 90-ben. Most, 23 év múlva én látom, hogy ha nem beszélnek magyarul, nem lenne probléma Magyarországon. Szinte, ha nem mindenki de pláne Budapesten. Uh-huh. Szóval egész magas szint van az angol nyelvtudás.
Arra nem gondoltál, hogy beszálljál a magyar cukoriparba? Hát végül is 31 évvel a hátad mögött mindössze a 12-ből egy működő cukorgyár a nagy valószínűséggel megint elindulhat valami cukorországban. Szóval nem gondoltál erre?
Személyesen nem. Én abban bízom, hogy majd 2017 után fog valami újra indulni Magyarországon a cukoriparágban, amikor uh-huh. változik az európai kvótarendszer. Uh-huh. Szóval ez, hogy lesz valami Magyarországon, szinte biztos vagyok, mert az adottság megvan. Nem lesz ekkora, ami volt 23 évvel ezelőtt, meg uh-huh. 12 cukorja, nem is kell, hogy legyen.
Na, hát igen.
De én személyesen én nem fogok szerepelni rajta.
Nem? Nem akarsz?
Nem.
Vége? Eleged van?
Édes volt az a 31 év,
de édes most, 31 igen, év után marad az angol nyelvtanítás.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezt a sok érdekes dolgot elmondtad, és hát sok sikert, és egy picikét az én szomorkás vagyok, hogy, és erre nagyon sokszor van példa, hogy szakemberek olyan dolgokkal, tudással a hátuk mögött, amit kisujjukból ráznak ki, a gyakorlatot, az elméletet és minden egyebet, azokat, hát hogy is mondjam, angol tanárként kell alkalmaznunk. És ebben nagyon sok más is van, nagyon sok olyan szakma és sok olyan dolog van ebben az országban, meg tán a világon is, úgyhogy nem kezd feltétlenül az országunkra, Magyarországra rányomni, de hogy profik, szakemberek csak azért, mert jöjjenek mások, és akkor az én kedvencem, az ő kedvencet csinálják, és a profik ücsöröknek is angolt tanítanak.
Igen is, de azt kell mondjam, hogy én szerintem az volt az egyik legjobb döntésem az elmúlt 53 évben, mert ennyi éves vagyok, hogy abba hagyni időben. Mert én elég keményen dolgoztam több mint 30 évet, uh-huh. és most igazán nem jutott időm se foglalkozni a gyerekekkel, se uh-huh. csinálni, amit én akarok csinálni.
Szóval kicsit a gyerekek meg úgy felnőnek már
érzem,
szépen.
Most már megtettem, amit kellett tennem, és most igazán inkább hobbiból éleg.
Igen, azt szokták mondani, hogy az ember nagyon elfoglalta a gyerekei mellette felnőnek, és ugyan ő nem foglalkozott a gyerekek, de a gyerekek már lehet, hogy talán foglalkoznak vele.
Így van. Épp időben szerintem hoztam ezt a döntést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert.
Köszönöm szépen.